arról beszéltünk, hogy miért olyan fontos az egyisten hit. Rátértünk arra, hogy egyáltalán miből gondoljuk, hogy egy Isten van, sőt, kicsit továbbítjuk a kérdést, és azt is feltettük merészen, hogy miért gondoljuk egyáltalán, hogy van Isten. És erre elkezdtünk levezetni egy gondolatot, amit a Maimonides a Misne Tórájában nagyon precízen leír. Nem tudom, hogy az e-mailet azt mondtuk, hogy az alapvető különbség az, hogy míg a véges, ugye minden, amit mi ismerünk, minden létforma, amit mi ismerünk, az véges létforma. Az isteni létnek a formája az egy teljesen másfajta létezés, és ezt mi nem is ismerünk. Az alapvető különbség az az, hogy míg az összes létezés az ok és okozat egyben, egyszerre, az isteni létezés az csak ok és nem okozat. Ugye azt mondtuk, hogy mindenre, amit a világon látunk, azt valahogy azért létezik, vagy számunkra onnan tudjuk, hogy létezik, hogy valamilyen módon meg tudjuk fogni, valamilyen módon érzékelni tudjuk, vagy le tudjuk írni, tehát vannak végei, és így ennek kapcsán mindenre föltehetjük azt a kérdést, hogy honnan létezik, mi volt az ő okozója. Hiszen egyértelmű, hogy ez egy okozat. És akkor visszamegyünk egy lépésre, és azt mondjuk, hogy annak az előző dolognak mi volt az okozója, és annak mi volt az okozója, és annak mi volt az okozója. Hiszen minden lépnek kell, hogy legyen valamilyen eredete és forrása. Egész addig, amíg eljutunk egy olyan pontig, hogy azt mondjuk, hogy itt már nem lehet föltenni ezt a kérdést. Ez egy olyan valami, ami megfoghatatlan, felfoghatatlan, és ennek nincsen okozója, ez csak van, mert van. És ugye itt említettem azt a bibliai verset, ahol Isten azt mondja Mózesnek, hogy Eljáser, Eljáser, vagyok, aki vagyok, vagyis nem azért létezem, mert valami okom van, hanem létezem, mert létezem, mert a létezésem kötelező létezés. Valami, ami számunkra felfoghatatlan. És így innen, amikor ezt egy kicsit átvettük, akkor innen kanyarodtunk oda, hogy akkor valóban ezek szerint ezzel lehet magyarázni az egyisten hitet. Ha viszont azt mondjuk, hogy Isten végtelen, akkor kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy az egyisten itt nem csak azt jelenti, hogy egy Isten van, hanem azt is jelenti, hogy nincs más, semmi más Istenen. Nem csak azt jelenti, hogy egy Isten van, és nem több Isten, hanem azt is jelenti, hogy egyáltalán semmi más nincs Istenen kívül. Ha pedig ezt mondjuk, akkor önmagunknak mondunk ellent, mert akkor kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy ezek szerint mi sem, nekünk sincs helyünk. Mert ha csak egy Isten van, és semmi más nincs rajta kívül, akkor hogyan létezünk mi? Valóban, akkor arra kell, hogy jussunk, hogy itt, ha az isteni végtelenség nem hagy nekünk helyet. Itt kapcsoltuk be azt a két talmudi mondást, hogy az, aki nagyképű, vagy az, aki haragra gerjed, az olyan, mintha bálványimádó lenne, mert az olyan, mintha ő el is azt gondolná, hogy igazából létezik, pedig hát tudjuk, hogy csak Isten létezik. És innen kanyarodtunk el a cincumhoz, ami ugye az isteni fény összehúzódása, amikor azt mondtuk, hogy Isten ahhoz, hogy egyáltalán létezzen világ, ez az első lépés, ez az kellett, hogy legyen, hogy Isten összehúzta ezt a végtelen fényét úgy, hogy helyet adjon nekünk, helyet adjon arra, hogy mi egyáltalán érezzük önmagunkat. Erre egy példát, a több példát is használom, az egyik példa az volt, hogy amikor a serdülő gyerek szeretne egy kicsit több szabadságot, minél inkább ráperepszik a szülő szerepete, annál kevésbé érzi önmagát önállónak, annál inkább ő még a családnak egy pontja, és nem egy önálló ember, és minél kevésbé érzi a szülőknek a kiterjeszkedését, annál inkább érzi magát önállóan. Hasonló módon, minél kevésbé érezzük Istent, annál inkább érezzük magunkat önálló entitásnak, és minél jobban érezzük Istent. Ha valóban éreznénk azt, hogy minden Isten, akkor magunkat elfelejtenénk érezni, mert csak Isten lenne a középpontban. A másik példa, amit használtunk erre a cincumra, hogy Isten viszont elveszi tőlünk, és nem hagyja, hogy érezzük őt, A másik példa erre az egy bölcs volt, egy mester, aki a tanítványoknak tanít, és ahhoz, hogy azok ne zavaradjanak meg, ő egy kicsit visszafog a tananyagból, és nem mondja el azt úgy, ahogy az ő fejében van, hanem csak leszűrve mondja el, hogy azok a gyerekek, azok a saját szintjükön tudják megérteni azt, amit a tanár mond. Ha a tanár elmondaná azt, hogy ez az ő fejében van, akkor a gyerekek teljesen megzavarodnának, és egy szót sem értenének. Tehát ez szinte megsemmisíteni őket. Ugyanúgy, mint hogyha a napfénye ózonréteg nélkül érne bennünket, akkor nem éreznénk. Hát röviden ez volt az előző óra, és nagyon jól kiszámoltuk. Hát milyen logikai úton magyarázza a Maimonides az egyisten hit bizonyosságát? Mit írtunk erre? Azt írtuk, ugye remélem, hogy a Maimonides azt mondja, hogyha Isten valóban végtelen, akkor végtelenből csak egy lehet, hiszen hogyha már kettő van belőlük, akkor valamilyen módon elválasztódnak egymástól, tehát kell, hogy legyen valahol végük, valamilyen pont, amiben már eltérnek egymástól. A végtelenség miért foglalja magában az egyetlenséget is? Ja, mert hogyha azt mondjuk ezt az előbb említett magyarázattal, ha azt mondjuk, hogy Isten végtelen, akkor ez azt jelenti, hogy nem csak, hogy végtelen Istenből lehet egy, és akkor nem lehet belőlük két Isten, hanem a végtelenből csak egy van, és ő minden. Tehát igazából ezért mondjuk azt, hogy a végtelen az egyetlen, nem csak egyetlen Isten, hanem egyetlen úgy általában. Ő az egyedüli, ami igazából létezik. Milyen alapvető lényegi különbség van a teremtmények és Isten létfogalma között? Ugye erre ezt hívtuk úgy, hogy van a lehetséges létezés és a kötelező létezés. Ugye a teremtmények azok lehetséges létezés, minden általunk ismert létezés ez lehetséges létezés. Ez létezik, mert ez vagy az létrehoztam, mert így vagy úgy tapasztalom, mert így vagy úgy megértem. Tehát mindig van egy mert, vagyis mindig van egy ok. Isten az egy kötelező létezés, mert ott nincs ok. Ott létezik, mert létezik. Vagyok, aki vagyok. Kötelező létezéssel létezik. A négyes kérdés, miért zárja ki az isteni végtelenség a világ létezésének lehetőségét? Ugye erre már megadtuk a választ, hiszen ha Isten végtelen, akkor csak ő lehet. Nincs hely semmi másnak. Mit jelent az, hogy minden egyszerre ok és okozat? Ugye elmondtuk azt, hogy minden, amit mi ismerünk Istenen kívül, akit ugye éppen ezért nem nagyon ismerünk, az úgy létezik, hogy egyszerre okozták őt, tehát van neki egy oka, de ő ugyanakkor másoknak az okozója. Tehát engem valaki okozott, de én is okozok másokat, tehát én is hatok a többiekre. Istennél nem így van, mert Isten csak ok, de nem okozat. Őt nem okozta senki, hanem csak ő okoz másokat. Mit jelent az, hogy lehetséges létezés és kötelező létezés? Hát ennek megadtuk már a választ itt a hármas kérdésben, hogy a lehetséges létezés az minden, amit mi ismerünk, Isten pedig a kötelező. Miért van szükség a cincumra? Ugye miért a cincum először is? A cincum az összehúzódás. Azért van szükség a cincumra, mert Istennek helyet kell csinálnia itt a világnak, különben nem létezhetnénk, hiszen ő kitölt mindent. Milyen metaforát használtunk a cincum érzékeltetésére? Ugye ezt a két metaforát az előbb már elmondtam. Hát a lényegesebb talán az a bölcs mesternek a metaforája, aki a gyerekek előtt nem mond el mindent, mert hogyha mindent elmond, akkor nem hagyna helyet a gyerekeknek, azok szinte megsemmisülnének ebben a nagy információ adatban. És ezért ő eltakarja a bölcsességének a nagy részét, és egy kicsit mutat meg belőle, ami még a gyerekek számára érthető, így helyet adva nekik. Sőt, így a gyerekek még egészen bölcsnek érzik magukat, mert azt mondják, hogy milyen sokat megértettek. Mit jelent az, hogy az, amikor Isten Mózesnek azt mondta, ott számat nem láthatod? Mit mondtunk, mit írtunk erre? Remélem, hogy azt írtuk, hogy igen, de ez mit jelent? Hogy igen, hogy az isteni eszenciát nem érzékeljük, mert ha éreznénk az isteni eszenciát, a valóságot, hogy Isten minden, akkor már is megszűnnénk magunkat érezni, és akkor mi megszűnnénk létezni. És ezért mondja azt, hogy élő ember nem láthatja Isten arcát, vagy Istennek a valódi mi voltát, azt, ahogy ő kitölt mindent, mert akkor abban a pillanatban megértenénk azt, hogy mi igazából nem is létezünk. Így tehát mi az egyisten hit valódi jelentése? Az egyisten hit valódi jelentése ezek szerint az, hogy Istenen kívül semmi más nem létezik. Tehát nem csak arról van szó, hogy egy Isten van és nem kettő, hanem arról van szó, hogy igazából csak Isten van. És ezzel több bibliai idézetet is magyaráztunk. Jó. Hát akkor térjünk rá a mai órán anyagára. Esetleg van-e még kérdés az eddigiekkel kapcsolatban? Bárkinek bármi kérdése. Jó, ha nincs, akkor lássuk neki. De bizonyára hallottunk már az Isten nevekről. A Biblia azt írja, és ez a 10 parancsolatnak is része, neved az örökkévaló nevét fölöslegesen a szádra. És az, amikor azt mondjuk, hogy neved az örökkévaló nevét fölöslegesen a szádra, itt van 7 bibliai Isten név, amit tilos fölöslegesen kiejteni szánkon, ha csak nem imában, vagy esetleg tanuláskor. Ezek az úgynevezett szent nevek, ezeket fölöslegesen leírni is tilos. Ez a hét Isten név, ez egy nagyon furcsa dolog, hogy minek Istennek ennyi név? A Talmud azt mondja, hogy egyszer egy ereknek megkérdezett egy rabbit, hogy mondd rabbi, hány Isten van, ha ennyi neve, névvel találkozunk a Bibliában? Tényleg annyi Isten név van, de még a magyar fordításban is ugye sok nevet lehet állni. Úr, örökkévaló, Isten, tehát még itt is több név van. Úgy tűnik, mintha egy több Istenről lenne szó. Mihez kötődőek ezek a, miért lehet kötni ezeket az Isten neveket? Miért van az, hogy a Tóra egyszer ezt a nevet használja, egyszer pedig azt a nevet használja? Ez az első kérdésünk. Ugye aztán ehhez kapcsolódik az, hogy ha már jelentenek valamit ezek az Isten nevek, akkor miben, mitől jelenti az egyik ezt, vagy a másik azt? Hogy használjuk az egyiknél ezt, vagy a másiknál azt? A másik kérdésünk, ami érdemes elgondolkodni, mielőtt elindulunk, az bizonyára valami olyasmi, amivel találkoztunk már a saját gondolataimban is. Mit jelent az, hogy Isten? Amikor Istenről beszélünk, akkor itt valamilyen transzcendens, jégtelen dologról beszélünk, mint a, mi az előbb, valami olyan transzcendens erő, ami mindent kitölt, vagy ez valami személy, akivel személyi kontaktust is lehet kötni. Ugye azt mondtam az előző órán, hogy hát végül is mindenki hisz abban, hogy van valami természet fölötti, valami felfoghatatlan, még az is, aki ateistának nevezi magát, mert ő is azt mondja, hogy mondjuk a Big Bangnek van egy, az ősrobbanásnak van egy pontja, ami felfoghatatlan, ami ahol az idő meg a tér összesűrűsödik, és nem olyan, és nem létezik. Igen ám, de ez egy teljesen másfajta istenkép, mint amikor eljövök a zsinagógába, és azt mondja, Isten, őseink istene, Ábrahám istene, a hatalmas, a félelmetes, a jó szívű, vagy egyáltalán megnézem a Tórát, a Bibliát, ahol Isten tárgyalott a különböző bibliai szereplőkkel, néha halagra gerjed, néha örül. Úgy általában egy sokkal személyesebb Istennel találkozunk, ami önmagában is furcsa, hogy az Isten halagra gerjed, meg hogy örül. Ezek is már úgy önmagában egy kicsit olyan furcsa dolgok. Hát, hogy akkor rendben van, hogy elfogadom azt, hogy van valami olyan végtelen, de hát nem mindegy ennek az Istennek, hogy most én mit csinálok. Ha ez tényleg egy ilyen végtelen erő, akkor most neki teljesen mindegy, a véges valami. Igazából nem is egy olyan valódi lét, hiszen ő csak ott helyet csinált neki. Ennek nem mindegy, hogy én most mire vagyok itt, vagy ezt sem, vagy azt sem, hogy erre ő haragra gerjed, hogy mit csinál, vagy úgy csinál. Mert olyannyira így van, hogy ha megnézzük az első forrásra, forrásanyagunkban, akkor látjuk, hogy itt azt idézi a Midrás, azt mondja a Midrás, hogy mert érdekli őt, a szent áldott legyen a neve, hogy valaki a nyakoldaláról vagy a tarkoldaláról vágja le az állatot. Ugye tudjuk azt, hogy van egy olyan bibliai parancs, a shita, a kóser vágásnak a micvája, hogy bizonyos módon kell levágni az állatokat, ez csak a nyakoldaláról lehet, tehát nem a tarkoldaláról. Él nagyon éles késsel, ami a reci, és a kevés fájdalmat okozzon az állatnak. Hát nem teljesen mindegy, hogy honnan vágjuk le. Ha ez tényleg ilyen végtelen valami, akkor miért? És erre a Midrás azt a választ adja, hogy igen, legalábbis ebben a megfogalmazásban Isten azért adta a parancsolatokat, hogy azokkal a teremtményeket kovácsolja, vagyis a teremtményeket emelje egy magasabb szintre. De hát azt látjuk, hogy akkor Isten mégsem, akkor most Istent érdekli, vagy nem érdekli. Isten ez egy transzcendens valami, vagy valaki, aki meg is személyisül néha, vagy mégis egy személyes kontaktust is lehet vele kötni. Azt, hogy Isten mennyire nem a mi szintünkön van, azt ugye a következő bibliai idézet is mutatja. Ugye azt írja itt Jesaja, Ézsaiás, mert ugye Isten ebben a proféciában, Isten azt mondja, mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és a ti útjaitok nem az én útjaim, úgy mond az örökkévaló. Tehát, Noi Maksa Vajszáj Maksa Vajszéhen, vagy Noi Derachai Derachéhen, Isten azt mondja, hogy ez itt teljesen más vagyok. Mégis, amikor elmegyünk imádkozni, vagy kinyitjuk a Tórát, akkor sok helyen azt látjuk, hogy Isten olyan jelzőket használunk, mint egy emberre. Áldott vagy Isten, tehát olyan ha Isten haragos, vagy jókedvű, és itt tovább, és itt tovább. Tehát ez egy olyan állandó dilemma, hogy akkor Istenre hogy tekintsünk? Valami olyan megfoghatatlanra, végtelenre, vagy valami, aki aki mégis egy emberi szinten is létezik. Ezek a kérdések, amivel indítani szeretnék. Tehát, és ugye a harmadik kérdés, ami ehhez kapcsolódik, hogy az első órán, amikor bevezetés, ugye volt a kabala bevezetése, azt mondtam, hogy a kabala azzal foglalkozik, hogy mindennek megértse a mélyét, a lelkét, a mélyebb jelentését. És azt mondtam, hogy minden beletartozik, a világ, az ember és Isten. Hogy Istent meg lehet érteni? Mit az Istent megérteni? Ha Isten tényleg végtelen, akkor hogy tudom megérteni? Ha már valamit meg tudok érteni, az általában véges. Mert végtelen nem lehet megérteni. Nincs honnan megértenem. Nincs mit megértenem. Tehát ez egy még egy pontos kérdés, hogy mit, amikor mi egyáltalán Istenről beszélünk, és azt mondjuk, hogy a kabala az megérteti velünk Isten, akkor ez mit jelent? Isten végtelen, akkor hogyan lehet megérteni Istent? És ugye az előző bibliai idézet a Tanákból ugyancsak arra utal, hogy Isten nem lehet megérteni, hiszen az ő gondolataink nem a mi gondolataink, és így tovább. Hát ezek a kérdéseink a mai napra, amit reméljük, hogy az előadás végén választ kap. Akkor most térjünk vissza egy pillanatra a sok felfrissülés után. Próbálj még visszatérni egy percre arra a gondolat, hogy Isten végtelen, és ezért szükségünk van a cimcumra. Ugye a múlt alkalommal kiosztottam egy ilyen széder és társadalmat, egy ilyen a világok láncolata térképet, és látjuk azt, ugye, hogy ez a tetején ott van, hogy én szok, hogy végtelen, és aztán pedig következik a cimcum, az összehúzódás. Hát akkor most még egyszer vázoljuk fel a dolgot. Azt mondjuk, hogy Isten végtelen. Ugye erre logikai úton is eljutottunk, hogy minden kitölt, semminek nem hagy helyet. Ha semminek nem hagy helyet, akkor ahhoz, hogy legyen egy világ, kell egy kis helyet csinálni. Ugye? Mert különben, vagyis kell, hogy legyen egy tér, vagy kell, hogy legyen valami, egy olyan állapot, ahol nem érezhető folyamatosan ez az Isten. Mert ha folyamatosan Isten lesz érezhető, akkor nem lesz, senki más nem fogja tudni érezni magát. De most mi itt ebben a szobában éreznénk azt, hogy csak Isten van, akkor senki nem lenne, mert csak Istent éreznénk. Akkor helyet kell csinálni ennek, és ezért van a cimcum. De az előző óra végén feltettük azt a kérdést, hogy ha valóban Isten itt összehúzza magát, és helyet csinál nekünk, akkor az egész építmény, amit felépítettünk, az egész teória, hogy Isten az a végtelen, ami mindent kitölt, az összeomlik. Mert Isten akkor ezek szerint mégiscsak helyet csinált nekünk, vagyis akkor mégis levágott magából egy, úgymond, egy darabot, ahol nekünk már helyünk van. Akkor ez most hogy működik? Az előbb azt, ugye, hosszasan azt bizonygattuk, hogy Isten végtelen, és ez mindent kitölt. Ha pedig ő összehúzza magát, akkor mégse tölt ki mindent, ha pedig mégse tölt ki mindent, akkor ő most már mégsem végtelen. Ha pedig nem végtelen, akkor nem Isten. Akkor itt egy logikai csapdába estünk. És erre azt mondtuk, hogy nem. Ez nem azt jelenti, hogy Isten valóban összehúzza magát, valóban helyet csinál nekünk, hanem ez azt jelenti, hogy Isten összehúzza az ő fényét. Mi azt jelenti, hogy Isten egy olyan állapotot teremt, amiben ő továbbra is ott van, mert továbbra is mindent kitölt. Isten most is valójában itt csak Isten van, de mi nem érezzük ezt. Vagyis nem érezzük az isteni fényt. A fény az mindig arra utal, a napot sem éreznek, nem tudnánk, hogy van nap, ha nem lenne fénye. A fény az arra utal, hogy valami, amitől érezhetővé válik. Isten összehúzza az ő fényét, és ezáltal nem érezzük, hogy ő mindent kitölt, de ő továbbra is mindent kitölt, vagyis még megmarad ugyanaz, hogy ő továbbra is végtelen. Ezzel megoldottuk ezt a logikai csapdát. Erre a kabbalisták között volt egy vita, nem pontosan erről szól, de most egy egyszerű szinten magyarázzuk erről, hogy értelmezzük így, hogy cimcum kipsutó, hogy a cimcum az szó szerint értelmezendő, hogy Isten valójában, amikor azt mondjuk, hogy Isten összehúzza magát, a szó szerint értelmező, hogy Isten összehúzza magát, saját magát, hogy cimcum se lókepsutó, a cimcum az nem szó szerint értelmezendő, Isten nem szó szerint összehúzza magát, hanem csak úgy csinál, mint ha összehúzná magát, vagyis a fényét sötétíti el. Ugye, ha zavar valakit, hogy én itt vagyok a szobában, akkor két módszer van arra, hogy ne zavarja. Vagy az, hogy elmegyek a szobából, vagy az, hogy eltakarom magamat, elbújok a függöny mögé, mondjuk. Őt ugyanúgy nem fogja zavarni, mert nem érez engem. Attól még én ugyanígy itt vagyok a szobában. Amikor Istennél azt mondjuk, hogy ő egy ilyen cimcumot csinált önmagán, akkor ahhoz hasonlítanám ezt, mint hogyha elbújt volna egy függöny mögé, nem pedig kiment a szobából. Isten továbbra is minden, és Isten továbbra is mindent kitölt, és ő valóban továbbra is az egyedüli valódi létezés, és kötelező létezés, ahogy ezt az előző alkalommal részleteztük, A különbség csak annyi, hogy mi ezt már nem érezzük. Létrejött egy olyan állapot, amiben nem érezzük ezt. Most képzeljünk el, menjünk vissza egy ilyen szórakozott professzorhoz, aki a saját világában él, aki valami egészen számunkra, egyszerű emberek számára érthetetlen, felfoghatatlan bölcsességgel rendelkezik. És ő, neki az a szokása, hogy nem szokott leereszkedni az egyszerű emberek szintjén, csak mondja a saját szintjén. Egy ilyen ember mellett vagyunk, akkor úgy érezzük, hogy mi meg semmi sem mindent. Nincs. Szóval nincs vele semmi. Tehát annyira érezzük, hogy mi semmit nem tudunk hozzá képest, hogy szinte legszívesebben elásnánk magunkat. Tételezzük fel. Példakedvét. Akkor ha ez az ember mégiscsak szeretne nekünk egy kis egót adni, ha ő egy bölcs tanár, nem csak egy bölcs, hanem egy tanár is, akkor ő kicsit el fogja takarni a bölcsességét, és nem fog nekünk mindent elmondani. Attól még, hogy ő nem mond el nekünk mindent, ő most butább lett. Tegyük meg fel, hogy elmegy a elemi iskolásokhoz, hogy ott a relativitás elméletéről tanítson. Attól, hogy ő nem mond el mindent a relativitás elméletéről, csak egy nagyon egyszerű példával, hogy két vonat mozog, él. Csak ezt a nagyon egyszerű példával, hogy ő most óvodás lett. Ő maga megbutult, ő összezsugorodott. Ő nem zsugorodott össze, a fejében még mindig ott van az az óriási bölcsesség, ő csak a fényét, azt, amit elmond, ami kijön belőle, ami érezhető, azt zsugarítja össze. Akkor igazából ő nem zsugarítja össze saját magát, hanem csak a fényét. Tehát nem lesz ő ettől butább, vagy kisebb. Hasonló módon Isten. Azáltal, hogy egy olyan helyzetet teremt, amiben nem érezzük őt, nem lesz ő ezáltal kevésbé végtelen. Csak maximum kevésbé érezzük, hogy ő végtelen. Kevésbé érezzük őt, vagy az ő végtelenség. Ez nagyon fontos ezt tisztázni, mert különben valóban abban a logikai vagy csapdába esünk, amit az előbb részleteztem. Tehát a cincum, az összehúzódás, az nem szó szerint értelmező. Nem úgy kell érteni, hogy Isten összehúzta magát, hanem úgy kell értelmezni, hogy Isten összehúzta az ő fényét. És egy olyan helyzetet teremtett, amiben nem érezhető folyamatosan. A valódi mi voltában. Ahol nem látjuk az orcáját, hanem csak a hátát. Elbújt a függöny mögé. Most ezzel a példával fogunk folyamatosan élni, mert a kabala is folyamatosan ezt a példát használja, és ez talán a legtalálóbb példa. A bölcs tanár és a gyerekek példája. A bölcs tanár, ugye van a bölcs tanár, van az ő bölcsessége, az a végtelen bölcsesség, ami felfoghatatlan a gyerekek számára, és aztán van az a cincum, amikor ő összehúzza ezt a bölcsességét. Itt több fázis van. Most el fogom mondani, ez lehet, hogy nagyon butának fog hangzani ez, ami nagyon egyszerűnek ez a példa. Ezt azért mondom el, hogy utána megértsünk egy-két kabalisztikus szintet ezen a térképen, amit én a múlt alkalommal kiosztottam. Tehát, akinek nincs, az majd pótolj. Tehát van a bölcs tanár.
Ez már egyszerűség kedvéért. Van maga a tanár. Van a tanárnak a bölcsessége. Mondjuk úgy, hogy a ténye. Kisugárzása, jó? Jó? Ugye, tanár az ő bölcsessége, ez a bölcsesség, ez végtelen. Persze ez nem végtelen, most csak a példakedő végtelen, mert számomra olyan, mint a végtelen. És aztán ez a tanár szeretne másokkal is foglalkozni. Eddig nem létezett senki más, csak ő, és az ő fantasztikus bölcsessége. Igazi szórakozott professzor. Előttem voltak ennek tanárom, ilyen klasszik filozófia. Tanár az a neve, hogy Joel Kahn, a legnagyobb egyik legnagyobb kabalista, egy klasszik filozófus, aki az órára egyszer szemetes zsákkal jött. A felesége odaadták, hogy vigye le a szemetet, és mire lejjelt, már teljesen máson járt lesz, és jött az órára a zsákkal. Tehát egy ilyen ember, akinek semmi más nem létezik, csak ő és ami körbe veszi, ez az ember körbe, annyira nem, ez néha, amikor az rossz kedve, annyira nem szociálozó, hogy ha megkérdezel tőle valamit, az esetek többségében akkor az mindig ezt nem érted, hogy ez vagy úgy nem ellentmondásos-e azzal, vagy azzal, azt mondja, és kész. Ha csak az nem van nagyon okosan kérdezni, akkor nagyon szívesen elmagyaráz. Tehát egy ember, de csak ő létezik, nem érdekli, most vannak hallgatók, vagy nincsenek hallgatók. Ez Isten a teremtés előtt. Isten és az ő fénye, és csak ezek vannak, semmi más nincsen. Hát ezt föl is írhatjuk, hogy Isten és az ő fénye, de ezt most nem így fogjuk nevezni,
hanem
úgy fogjuk elérni, hogy átmut, eszencia, mondjuk azt, hogy maga Isten. Jó.
Ez nincs is rajta a térképen, ez az én szó fölött lenne.
A második pont pedig az ő végtelen fénye. Or, a végtelen.
Kabala azt mondja, hogy a teremtés előtt csak ő és az ő neve létezett. A név, amit azt mondja, az ő neve, ez sokszor a kabala, ez egy szinonima a fénye. Most nem megyünk előni. Vagyis a teremtés előtt nem volt semmi más. A bölcs szanár és az ő bölcsessége. Hallgató, senki nem létezett, csak ő. Igen ám, de ha Isten akar teremteni, akar egy világot, akkor ehhez egy kis helyet kellett csinálni a többieknek. Ugye? Akkor jött a cimcum. A bölcs tanár egyszer csak észrevesz, hogy itt hall, egy kicsit más a példában, mint már ott ülnek a hallgatók, nem kell őket megcsinálni. Észrevesz, hogy itt vannak hallgatók, vagy kéne, hogy legyenek hallgatók a szobában, és erre hirtelen egy kicsit rabba hagyja, és nem. Egy kicsit csinál egy összesugorítást, megpróbál egy kicsit leereszkedni, megpróbál eltakarni, elfelejteni ezt a nagy bölcsességet, amiben ő bír. Ez a cimcum. Most ezt nevezünk úgy, hogy felejtés, mert mint egy pillanat elfelejteni azt, hogy ő mit akart, mit is akartad, hogy mi van az ő felében. Kicsit ez olyan, mint amikor valamit nagyon gondolkodom, és ezért nem tudok másra koncentrálni, másokra koncentrálni, amikor a többiekre akarok koncentrálni, egy pillanatra el kell felejtenem, hogy mi járt az én eszemben, hogy nagyon. Az nem azt jelenti, hogy tényleg elfelejtem, hiszen még ott, ezt sem vissza tudok emlékezni, csak most egy pillanatra megfordulok, egy pillanatra van egy fordulópont, ahol én most egy kicsit elfelejtem. Most ezt a bölcs esetében nevezni, hogy elfelejtés, vagy gondolat elvonásnak. Elvonja a gondolatát egy pillanatra attól a nagy bölcsességtől, ami őt elfoglalja. Az isteni szinkvecs, én ezt úgy hívjuk, hogy cincum. Most menjünk egy kicsit tovább. Eddig eljutottunk eddig is. Attól még, hogy ez a bölcs tanár hirtelen nem fog olyan sokat végtelent mondani, és csöndbe lesz. A hallgatók fognak valamit érteni. Nem fognak semmit érteni még. Mert most a másik probléma, semmit nem mond. Ugye? Most eltakarta. Eltakarta a végtelen bölcsességet, de nem mond semmit. Most már ő érezhet igaz, hogy különös, mert mégis vagyunk, itt ülünk, vagyunk valakik, nem is olyan bölcs, de valaki, mert látod, már nem mond annyi mindent. De ettől ők még nem tanultak, vagyis ha példában megyünk, akkor attól, hogy Isten eltakarja az ő végtelen fényét, nem lesznek teremtmények, maximum lehetőség nyílik arra, hogy legyenek. Helyük lesz hirtelen. Lesz arra a lehetőség, hogy legyenek olyanok, akik érzik saját magukat, és nem csak folyamatosan Istent érzik. Ilyen csak a dolgot még egyszer. Hát van a bölcs tanár, aztán az ő ezt, és a bölcs tanár folyamatosan mondja, és azért bárki jön a szobában, az teljesen ki van dőlve ettől a nagy bölcsességtől. Aztán hirtelen csöndbe marad a tanár. Ettől nem lesznek a hallgatók bölcsebbek. Maxim annyi fog történni, hogy lehetőség ad legyen arra, hogy bölcsebbek legyenek majd, ha újból elkezd beszélni a tanár, de most már egy kicsit leszúrt ebben. Célzottabban, meg a közönséget becéloznak. Hasonló módon az isteni szinteken van a cincum. Ha van a cincum előtt az végtelen isteni fény, ami mindent kitölt, semminek nincs helye ezen kívül. Aztán hirtelen van egy cincum, ami ezt a végtelen fényt eltakarja. Ettől még nem lesz világ, meg nem lesznek teremtmények. Ez egy alapfeltétele a teremtményeknek, de ettől még nem lesz teremtmény. Mert ahhoz, hogy legyen valami, azt csinálni kell. Az a bölcs tanárnak el kell kezdeni újból beszélnie, hogy a hallgatókból hallgatók legyenek. De ahhoz, hogy elkezdjen beszélni az őszintjükön, először egy kicsit csöndbe kell lenni. El kell felejteni azt a nagyon magas szintet, ahol az eljött. Ahhoz, hogy legyenek teremtmények, Isten eltakarja az ő végtelenfényt, de ez még nem elég ahhoz, hogy legyenek teremtmények. És ezért a kabala szerint a teremtésnek következő fázisa az a káv. Most akkor nézzük meg ezt a térképet, hogy itt a különböző szinteket, amiket elmondtam.
Igazából itt a következő pont az az, hogy van-e nagy csönd, ahol a hallgatóknak, most egy kicsit eltúlzom ezt az egész példát, de ezt hozzá kell majd szoknom, hallgatóknak lehetősége nyílik arra, hogy a saját legjobbat érezzék. De ettől még nem lesznek okosabbak. De ezt a csöndet, ezt úgy hívjuk, hogy Makom Panui. Ez a következő szint a térképen a cincum után. Üres tér.
Itt még nincsen teremtmény, de van tér arra, hogy legyen teremtmény. Ez a tér ez nem földrajzi értelemben tér. De nem egy mérhe, ez egy szellemi tér. Egy olyan tér, egy olyan állapot, ahol majd a megteremtett teremtmények érezni fogják magukat. Nem pedig csak Isten.
Makom Panui. Üres tér.
És akkor itt jön a következő lépés, amikor a bölcs tanár elkezd beszélni. De most már nem úgy beszél, mint korábban, hanem most már átgondolja, hogy mit mond, úgy beszél, hogy azok a hallgatók, akik ott ülnek, azok a gyerekek, azok megértsék, amit mond. Hogy leszűri az ő szintjükre az ő mondókáját. Úgy, hogy azok megértsék, amit mond, ugyanakkor, hát megértsék, tanuljanak belőle, és ugyanakkor megmaradjon még mindig az érzés, hogy ők egész komoly hallgatókra lettek. Ők már nem egyszerű óvodások, hanem már tanult óvodások. Hát meg még mindig, nehogy elárasztja őket közben túl sokkal, mert akkor megint meg fogja őket semmisíteni. Ezt hívjuk úgy, hogy káv. Ezt a fajta beszélre hívjuk úgy, hogy káv. De ezt írjuk a bölcsön, tehát akkor a becélzott szakatás, amikor olyan szinten beszél, amilyen a hallgatóság. Nyilván óvodásoknak jobban le fogja szűrni, mint középiskolásoknak. Itt pedig ezt úgy hívjuk, hogy káv. A káv az azt jelenti, hogy szó szerint, hogy vonal. Ezt a kabalában szokták úgy magyarázni, hogy ez egy mérővonal. Attól függ, hogy milyen teremtményről van szó, attól függ, hogy mennyi isteni fényt kap. És ezt mindjárt jobban el fogom magyarázni. De ahhoz, hogy ezt az eredetiben lássuk, akkor kérem, hogy valaki olvassa föl nekünk a negyedik forrást az oldalunkon. Valaki, valamilyen vállalkozó szellemi. Köszönjük. Igen, tovább még egy kicsit.
Mindent a különbözőnek keresztények, amelyeket a későbbiekben.
Na, akkor remélem, hogy egy kicsit érthetőbb lett most ez a szöveg ezután a levezetés után. Tehát tudnak, hogy mi az különváltak és eltönültek, és megteremtődtek a teremtmények, akkor mire itt ezek? Egyszerű tiszta fény töltöttenek ezek egész egyet. Itt tartunk, a második szinten. Arról van szó, hogy Isten és az ő fénye kitölt mindent. A bölcs, az ő bölcsessége létezik, és számára nem létezik semmi más. Istennél valóban nem létezik semmi más. Itt most csak példa, azt nyilván nem akarja fontosan a példázatot. Aztán mi történt? Összezsugarította magát, csinált egy kis helyet a fényét, egy kicsit eltakarta, hogy legyen másnak is hely, más is érezhesse önmagát. Hasonló módon a bölcs, aki egy pillanatra elfelejti, és kicsit csöndbe marad, befogja a száját, hogy kicsit helyet adjon a gyerekeknek, hogy érezzék azt a gyerekek, hogy ők is valaki, nem csak ilyen tudatlan gyerekek. Aztán megyünk tovább.
Simba ezután az összegyűjtődás után, mint már valójában a
ahol a különváltak, a teremtmények, az alkotás, a szervezet, ezek különböző szinonimái a teremtményeknek, képesek megjelenni. Ezután lett ugye, ez a csönd, ez megfelel az üres térnek, ahol majd képesek lesznek, itt még nincsenek, de képesek lesznek megjelenni a teremtmények, hiszen megvan adva nekik a lehetőség arra, hogy nem folyamatosan azt érezzék, hogy Isten van, hanem érezzék önmagukat is. Tovább.
És akkor nem húzott a
vétel. Erről beszélünk mi most.
És ez a olyan,
aha, ez a káv. Ez az utolsó pont, ahol eljutott. Ez a ez a vékony cső, ez a vonal. Ezt most úgy képzeljük el, nagyon szemléletesen akarom megmutatni. Van itt egy végtelenség, minden föl, utána van egy cincum. Jó? Minden vizuálisan jobb. Csak utána itt van ez az üres tér. Attól lesz az üres tér, hogy nem ér, hogy el van takarva a végtelen. A végtelenből lejön egy, van egy kis lyuk, amin keresztül, persze ez nagyon nehéz képzeljük el. Van egy kis lyuk, amin keresztül abból a végtelenből véges fény jön le. Olyan fény, amin aztán nem van szűrve. Olyan a bölcs, mint van a bölcs. Kinek a fejében végtelen bölcsesség van, de amikor elmondja a száján keresztül a gyerekeknek, akkor ez a száj az a káv, ami már egy bemért mondani való. A hallgatóság, a gyerekek meg tudnak érteni. Ez a káv. És ettől lesz a világ. Ez már, itt már a bölcs az már beszél, nem csak csöndben van és helyet hagy a többieknek, hanem mond valamit. Már van fény, van egy energia, ami megteremti a dolgokat. Csak ez már nem egy végtelen energia, hanem egy kimért energia. Ez olyan, mint nem vagyok jó ilyenekben, de mondjuk egy elektromos áramnak egy transzformátor, ami azt a akár általános áramot is átalakítja annak a kifejezett műszernek a használatához, hogy az használható legyen, hogy nem vagyok túl jó, úgyhogy nem vagyok jó példa. De érthető, hogy valami, ami olyan végtelen és megfoghatatlan, ugyanakkor nagyon rossz lenne, ha nem lenne rossz, de számunkra rossz lenne, ha éreznénk, mert akkor nem éreznénk magunkat. Abból egy becélzott, egy méretre szabott alapot kapunk. Most. Ez érthető, ugye? Remélem. Többé kevésbé. Csak ez azt jelenti, van ennek a kávnak, ennek a vonalnak, ezt most úgy értelmeztük, úgy képzeljük el, hogy egy cső, ami keresztül jön a végtelenből és lesz véges. Ugye a végtelen bölcsesség a bölcs fejében, és a száján keresztül kijön a gyerekeknek a véges szöveg. Ugye, amit már megértenek. De van egy másik értelmezése is ennek a kávnak, ennek a vonalnak, ez egy mérővonal, ami mindenkit, minden teremtménynek a saját szintjén ad isteni energiát. Mert szóval én megkérdezhetném most tőle, hogy én tényleg meg fogom kérdezni, hogy ha tényleg egy Isten van, és ez az Isten, ez ugyanaz az Isten, mindenkit ugyanaz az Isten teremtett, vagy teremt, akkor hogy lehet az, hogy nem vagyunk egyformák? Mitől vagyunk mi más milyenek? Sőt, annyira más milyenek, hogy a világon nincs két egyforma dolog. Nincs két egyforma ember, és itt van, és itt van. Akkor mitől vagyunk mi más milyenek? Ugye ez az egyik kérdésem. A másik kérdésem pedig, ami már erre a válasz, hogy, szerintetek miben van több isteni energia? Egy ember, vagy egyáltalán, ha lehet azt mondani, hogy több van, vagy kevesebb van. Egy emberben, vagy egy darab kőben vagyunk, egy fában. Senkinek az lehet? Esélyt nyilván? Emberben. Jó, hát nem volt. Van, aki azt mondja, hogy egyforma? Ki mondja azt, hogy egyforma? És miért gondoljuk azt, hogy egyforma?
Hát mert minden teremtett dologra egyforma.
Igen? Mindenki egyet ért ezzel?
Hát van az is, hogy ez a mérővonal, az attól függ, hogy mennyit akarunk fogulni, mennyit vagyunk képesek szerezni. És ilyen szempontból például egy külöknek nincs sem akarata, képes a teljes kibocsátozatát megérni, nem?
Jó, ez érdekes.
Mi pedig, hogy valaki mivel nem is így Istenben, akkor meg eltakítja ezt a gondolatot.
Igen. Én sem értek egyet, kicsit másképp fognám meg a dolgot. Ha tényleg mindenben egyformán lenne Isten, de akkor mitől lenne az a dolog más, mint én? Képzeljük el, hogy nincs más alapanyag.
Vissza. Tehát az a fény, ami szerintem az, ami föntről jön, az egyforma. Az, hogy ez egy tárgyban hogyan testesülnek, vagy az emberben, az akkor is függ, ami a teremtmény.
Lehet, hogy nem vagyunk teljesen tiszták még. Itt nem, amikor azt mondja isteni fény, ez nem azt jelenti, hogy vannak itt teremtmények, kő, meg ember, meg áldozatokra ráárad az isteni fény. Arról a fényről beszélünk, az isteni energia, ami megteremti ezeket a dolgokat. Megteremt egy követ. De ha nem teremteni, akkor nem létezne. Ha Isten nem teremteni azt a követet, akkor nem lenne. Akkor van egy isteni energia, ami megteremt, vagy létezteti azt a követ. Isteni energia nélkül az a követ nem létezne. Ebben már megállapodtunk a legelső órán. Akkor van egy isteni energia, ami létezteti azt a követ, létrehozza, létezteti nélkül egy pillanat is jelen, meg van egy isteni energia, ami létezteti engem. Az ugyanolyan mennyiségű, mondjuk abban, hogy az ugyanattól Istentől van. De az ugyanolyan mennyiségű isteni energia? Mennyiségű és minőségű? Nem. Mert ha ugyanolyan lenne, akkor miben lennénk mások? Nincs egy alapanyag, ami ez egyiket az kőből csinálták, a másikat meg bőrből, meg húsból, mert minden isteni energiából van. Akkor nyilván másképp jön rá, de kevesebb a több isteni energia. És akkor mit kell, hogy mondjuk az emberben nyilván több isteni energia, vagy ettől lesz ő fejlettebb? Vagy Istenhez közelébb érnek érzi magát? Az ember tud gondolkodni, vagy egy állat is tud gondolkodni, vagy egy állat nincs szabad akarata. Ilyen csak az érzelmei után meg. Vannak fejlettségi szintek. Azt lehet mondani, hogy a világban, a fejlettségi szintek, azok attól függnek, hogy mennyi isteni energia van ott a teremtésükben. Mennyire van leszűrve arról isteni energia. Másképp fog tanítani a bölcsanár az omodásoknak és az elemi iskolásoknak. Mind a kettőjüknek ugyanaz a bölcstanár tanít. Mind a kettőjüknek ugyanazt az anyagot adja le. Mind a kettőjüknek leszűri az ő tudását, tehát nem a végtelent kapják, de más minőségben szűri le. Ha egy okosabb gyerekről van szó, akkor kevésbé kell leszűrni. Ha azt szeretné Isten, hogy egy fejlettebb, egy őt jobban érzékelő teremtmény legyen, akkor ahhoz kevésbé szűri le azt az Isten, azt az energiát, hogy megteremti azt a valamit. Értjük? Ha Isten az, egy ember jobban érzi azt, hogy van Isten, mégiscsak mint egy állat. Miért van ez? Mert Isten kevésbé szűri le azt az Isten energiát, amivel megteremti az embert, mint amivel megteremti az állatot. Mitől vannak különbségek egyes teremtmények között? Attól, hogy Isten mennyire szűri le azt a fényt. Miután létrejött az üres tér, ott ebben a kézőkében, az üres térben mindenféle állatokat teremt. Most kezdődik egy nagyon durva példát fogok mondani. Már olyan példát, ami ezt már erős kézelő erő kell. Olyan példát, ahol a bölcs tanár hozza létre a gyerekeket. Nem ők, nem már léteznek a gyerekek, különböző szintű elemiskolás, középiskolás, egyetemista, hanem ő csinálja őket. Van egy üres szoba, és attól függően, hogy ő milyen szinten gondolkodik, hogy ő most egy egyetemist, azt képzeli el, hogy egy egyetemistához beszél, vagy egy óvodáshoz beszél, vagy egy középiskolához beszél, olyan gyerek fog létrejönni. És akkor abban a szobában van az üres tér, mond egy olyan szinten, elmond egy előadást, ami óvodásokra éli, óvodások lesznek. Elmond egy olyan előadást, ami középiskolások lesznek, éli, és azok középiskolások lesznek. Isten, erről van szó? Létrehoz egy üres tért a cincumát, ahol lehet megteremteni.